erkölcsi tartást, szorgalmat, tudást és kitartó munkát. Ezekből születik meg az a közös erő, amely képes jövőt formálni. Széchenyi üzenete ma is világos. A nemzetnagysága nem adottság, hanem feladat. És mindenki hozzátesz ahhoz, amilyen jövőt együtt építünk.
A műsorszámot a Magyarság Kutató Intézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
A korábbi magántanári képesítő szabályzatban a férfiak szót kicserélték doktorokra. Itt még egy rendelet kell ahhoz, hogy férfiak helyett mindenki, aki doktori címmel rendelkezik, pályázhasson habilitációra.
A két világháború közötti időszak a magyar oktatás történet egyik legizgalmasabb korszaka, ahol a Klebersberg-Kuno nevével fémjelzett kultúrpolitika nem csak a népiskolákat reformálta meg, korlátokkal, kacskaringókkal, megnyitotta az utat a hölgyek előtt a tudományos pálya legmagasabb csúcsai felé is. A mai műsorunkban többek között választ kapunk arra, hogy miért volt sokkal nehezebb lányként bejutni a tanítóképzőbe, mint fiúként. Hogyan vált a tanítói hivatás szinte teljesen női pályává, miközben a középiskolai tanári szék még a férfiak privilégiuma maradt. De lesz másik témánk is, a Levente képzés. 1926 májusában a filmhíradó kamerája érdekes felvételeket készített egy bemutatón. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
Leányoktatás 100 évvel ezelőtt. Majdnem az összes iskolakapu kinyílt, de csak majdnem.
Történnek izgalmas dolgok, tehát az, hogy közel 30 év után rendezik a középiskolák státuszát. Az, hogy a leányok megjelennek még erősebb számban az egyetemen, és megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem.
Zászlószentelés, kettős nevelés és a határvonal, ahol a tanóra véget ért, a katonai felkészítés elkezdődött.
Testnevelésben a kortársok öndisziplinát láttak, amely növeli az embernek a morális meggyőződését is akár. Picit katonai szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Majd aztán a későbbiekben a Levente mozgalom történetében és a 30-as években ez még egyértelműbbé válik.
100 éve történt.
A hölgyeknél sokkal jobb tanulmányi átlag kellett ahhoz, hogy bekerüljenek, míg a fiúkat lehet, hogy már a 20-as évek végén, 30-as években lehet, hogy lasszóval kellett fogni, hogy tanári pályára menjenek. Nóbik Attila egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula pedagógus képzőkar.
A pedagógus képzés különböző ágai azok nagyon érdekes trendet mutatnak, mert valóban az egyetemi tanárképzés nyitva van fiúk és lányok előtt is, elég sok leány választja is egyébként a középiskolai tanári pályát. Az említett tanítóképzés viszont erre az időre egyértelműen feminizálódik, női pályává válik. Egyébként ez már a 20. század elejére világosan látszik, hogy például a kiadott tanítónői diplomák száma meghaladja a fiú diplomák számát, és egy idő után ez a pályán is látszik majd. A polgári iskolai tanárképzés esetében is láthatóak ilyen tendenciák. A középiskolai tanárképzésben viszont megmarad a fiúknak az erős szerepe. Az egy nagyon nagy presztízsű értelmiségi pálya még a 20-as években is a tanári pálya, a középiskolai tanári pálya, tehát az vonzó a fiúk számára is.
A 20-as, 30-as évek kultúrpolitikájánál nyilván Klebersberg neve az megkerülhetetlen. Hogyha kifejezetten a leánynevelésről beszélünk, akkor Klebersbergnek volt egyfajta víziója. Hogy képzelt el az ő oktatásukat, nevelésüket?
Egy valamit hangsúlyoznék, amit talán kevéssé szoktunk, akár mi neveléstörténészek is hangsúlyozni, mondjuk Klebersberg és a nőoktatás kapcsán, hogy talán a legnagyobb jelentőségű tevékenysége az nem is a középiskolák vagy az egyetemek területén zajlott, hanem a népoktatási rendszernek a fejlesztésével. Azt talán a hallgatók előtt is szélesebb körben ismert, hogy a 20-as évek második felében a Klebersbergi tanyasi iskolai építési programban számos népiskola osztályterem tanítói lakás épült. Egyértelműen meglöki fölfelé az iskola látogatottsági adatokat, az írni-olvasni tudásnak az arányát, tehát hogy ez az az alap, ami legnagyobb arányban eléri a fiúkat és egyébként a lányokat is.
Ez a fajta iskola modell az, amire lehet azt mondani, hogy a mindennapokra az életre nevelt.
Igen.
Tehát például, hogyha egy gazdaságot nézünk, egy háztartást nézünk, akkor például a lányokat is, nyilván most nem azt mondom, hogy fakanállal a kézben, meg varró tűvel a kézben képzeli el, de próbálta a mindennapokat leképezni, hogy mire van szüksége majd annak a gyermeknek a későbbiekben, mint ahogy a fiúkat is arra nevelte, hogy hogy kell modern szemlélettel mezőgazdaságot folytatni.
Abszolút, ennek a népoktatásnak kétségkívül van egy ilyen gyakorlatias iránya. A népiskolának a tantervében is megjelenik, akár a kézi munkával, akár a tantárgyaknak a jellegével, de hogy magának a népiskolának a küldetésével is. A legtöbb népiskolához jár kert, föld, ott lakik a tanító, nő és a férje, vagy a tanító és a felesége, akik egyfajta mintaadóként szolgálnak mondjuk egy falusi társadalom, egy tanyasi társadalom számára, hogy mik a modern világban hasznosítható vidéki gyakorlatias készségek. Tehát, hogy tantárgyak meg a képzés is kétségkívül elég gyakorlatias volt, de ennek a szerepét sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen mintaadó szerepet játszottak a pedagógusok. Itt kétségkívül volt egy elég erőteljes törekvés a vidéki lakosságnak, hát talán mondhatjuk ezt, hogy modernizálására.
Ön szerint, hogyha mai fejjel ülnénk be egy-egy ilyen órára, legyen az mondjuk egy tanyai iskola, legyen az egy városi iskola, egy liceumnak az órája, nagyon meglepődnénk, hogy abban az időben 100 évvel ezelőtt hogy zajlott, vagy nagyon hasonlítana a mai oktatásra. Azért is kérdezem ezt, mert hogy nem olyan hosszú ez a 100 év, de például, hogyha csak a kultúrfölény elméletére gondolunk, ami 100 évvel ezelőtt egy teljesen hétköznapi, gyakran emlegetett dolog volt, azt, hogyha ma elmondjuk, és ma beszélünk róla, hát nagyon-nagyon furcsán hangzik ez a 21. században, hogy mi az, hogy kultúrfölény, hogy lehet az egyik nép kulturálisan felette egy másiknak.
Ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ami szerintem föltehető így az oktatási rendszerek történetével kapcsolatban. Azt gondolom, hogyha a felszínt nézzük, akkor elég sok különbséget látnánk. Tehát, hogyha bemennénk egy órára, különbség, hogy mondjuk hiszek egyel kezdődik az óra, és tananyag egy részében biztos lehetnek különbséget. Ugyanakkor ez a jelenség egyébként nagyon régóta izgatja a kutatókat, hogyha megnéznénk, hogy hogyan zajlik egy iskolai nap, hogyan zajlanak a tanár-diák interakciók, miket csinálunk az órán, akkor valószínűleg kevesebb különbséget látnak, mint egyébként a 100 év indokolná. Kutatások is erősítik, hogy az oktatásnak ezek a felszíni rétegei, azon által említett is, mondjuk például a kultúrfölény elmélet és az annak a szolgálatába állított oktatáspolitika, de egy kicsit mondhatjuk tágabban, hogy akár a revizionista politikai törekvések szolgálatába állított oktatáspolitika kétségkívül átszínezte jobban a mindennapokat, és mások voltak a külsőségek, mások voltak a megtanult tananyagnak az olvasmányai, a dalok, a versek. De ha megnéznénk a hétköznapi mozzanatokat, lehet, hogy sok hasonlóságot találnánk, és nem éreznénk nagyon ismeretlennek a terepet.
A két világháború közötti két évtized az leányoktatás szempontjából egy izgalmas korszak. Egy olyan időszak, amikor ugrásszerű fejlődés, ugrásszerű változás történik? Vagy ez egyfajta lassú, normális folyamat, ahol semmiféle kirívó dolog nincs?
Egyszer igaz mind a két megállapítás, mert hogy például a már emlegetett népoktatás bővülése, expanziója, az beleillik egy hosszú trendbe, aminek kétségkívül ad egy nagyon jelentős lökést a klebersbergi oktatáspolitika és a klebersbergi iskolaépítési program. Ilyen értelemben az oktatás expanziója és a leányok megjelenése, az végül is leírható egyfajta hosszú folyamat újabb állomásaként. Ugyanakkor az is igaz, amit felvet, hogy itt történnek izgalmas dolgok. Tehát az, hogy közel 30 év után rendezik a középiskolák státuszát. Az, hogy a leányok megjelennek még erősebb számban az egyetemen, és megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem. Például az egyetemeken belül is, hogy csak egy példát említsek. Az első női magántanár kinevezésére Magyarországon a Tanácsköztársaság idején került sor, Götz Irinnek hívták, kémikus volt, pesti egyetemre nevezték ki, de a Tanácsköztársaság nem tartott sokáig, ő emigrált Moszkvába. 1928-ban születik meg az a Klebesbergi rendelet, amely például lehetővé teszi, hogy a nők a tudományos pálya egyik csúcsának számító magántanári habilitációra pályázhassanak, tehát megnyitja ezt a lehetőséget előttük. Tehát ez például kétségkívül egy igazán izgalmas időszak. Ennek nyomán még Klebesberg alatt 1930-ban kerül az első női habilitációra Magyarországon, szabályszerű habilitációra és magántanári kinevezésre. 1930-ban a Debrecen Egyetemen Wendl Mária lesz az első női magántanár. Ez elindít egy izgalmas folyamatot, nem mondom, hogy tömegesedik, mert az 1940-es évek elejéig 11 néhány női magántanár lesz csak Magyarországon, tehát nem mondom, hogy berúgják az ajtót, de hogy például ezt a trendet is Klebesberg indítja el.
Igen, tehát hogyha mai fejjel nézzük, számukra teljesen természetes, ott pedig rendelet kellett,
igen,
törvényi szinten kellett ezt engedélyezni.
Maga a rendelet az úgy szól, és ez talán érdekes lehet, hogy a korábbi magántanári képesítő szabályzatban a férfiak szót kicserélték doktorokra. De valóban, ahogy mondjam, itt még egy rendelet kell ahhoz, hogy férfiak helyett mindenki, aki doktori címmel rendelkezik, pályázhasson habilitációra.
Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Két mozivállalkozó kibérelte a fővárosi színházat. 10 évig mozi és varieté lesz az Operettszínház helyiségében. A fővárosi Operettszínház sorsa a közeljövőben véglegesen eldől. Napok óta fontos tanácskozások folytak abban az irányban, hogyan lehetne véglegesen rendezni a színház ügyeit, hogyan adhatja át egy más vállalkozónak a Vígszínház ezt a fiók vállalatát. Kezdetben, mint ismeretes, a Blumenthal rezsim akart mozit csinálni a színházból, olyan formán, hogy a Turán mozi engedélyét átvitte volna a fővárosi Operettszínházba. Ez a terv akkor meghiúsult, és bár lett volna még mód rá, hogy így rendezzék a fővárosi Operettszínház sorsát, a Vígszínház elejtette a mozi tervet, és más irányban kezdett tárgyalni. Több irányban folytak tárgyalások, amelyek közül az egyik mára már annyira megérett, hogy minden remény megvan a teljes befejezésére. Két ismert mozivállalkozó állott össze, s ajánlatot tettek, hogy bérelni akarják 10 évre a fővárosi Operettszínházat, és ott mozi és varieté műsort játszanának. Milliárdos újságárusítási csalást lepleztek le. Az összes budapesti lapvállalatokat közvetlenül érintő nagyszabású ügyben folyik a nyomozás már hetek óta a főkapitányságon. A nagy budapesti napilapok kiadóhivatalai már hosszú idő óta észlelik, hogy visszaélések történnek egyes rikkancsok és lapárusítók részéről, akik összejátszva a kávéházak és vendéglők pincéreivel a budapesti napilapokat bérbe adják, illetőleg bérbe veszik, és miután a kávéházak látogatói kiolvasták a lapokat, a pincérek a bérbevett lappéldányokat visszaadják a rikkancsoknak, akik azokat, mint el nem adott példányokat, visszaviszik. Ilyen módon az összes budapesti napilapok óriási kárt szenvedtek, hiszen 550 kávéháza van Budapestnek, és ezekben mintegy 20 ezer ember fordul meg, akik ingyen újságot olvasnak a lapárusítók és a pincérek összejátszása következtében. A főkapitányságon az estlapok és az újság feljelentésére indult meg ebben az ügyben a nyomozás, amelyet Kis István doktor rendőrfőtanácsos, az intellektuális osztály vezetője rendelt el.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. A trianoni békediktátum után Magyarország mozgástere drasztikusan beszűkült. A haderőfejlesztés tilalma és a nemzetközi ellenőrzés új, kreatív utakra kényszerítette a politikai vezetést. Ebben a légkörben született meg a Levente mozgalom, a testnevelés és a honvédelmi nevelés ötvözeteként. De vajon mire volt elég 5 év a mozgalom életében, és hogyan vált a sport a bújtatott katonai felkészítés eszközévé?
Ha 100 évvel ezelőtti időkbe gondoljuk bele magunkat, hogy körülbelül 5 éves lehet a Levente mozgalom. Ez az 5 év, ez mire volt elég? Sikerült mondjuk úgy, hogy országos lefedettséget elérni, sikerült a fiatalok jelentős részét, akik már nem voltak tankötelesek, és még nem töltötték be a 21.-22. életévüket megszólítani.
Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár.
5 év alatt sok eredményt ért el az akkori politikai hatalom ebben a tekintetben. A legfontosabb célja Levente mozgalomnak valójában a testnevelésnek az erősítés, és ezen keresztül az ország hadképességének valamifajta fenntartása volt, hiszen a tilani béke diktátumnak megfelelően nem lehetett nagyon a hadseregre költeni, illetve a hadseregnek a színvonalát érdemben emelni. Ezért felismerték azt a kortársak, hogy ha szeretnék majd ezt a jövőre megőrizni egyfajta újjáépítési képességét ebben a tekintetben, akkor erősíteni kell hát civil mozgalmakat, civil szervezeteket. 1926-ra ez az egész mozgalom, nevezzük így, intézményesedett, összekapcsolódott állami nagy beruházásokkal, így elsősorban a 1925-ben, tehát 1 éve korábban létrehozott Magyar Királyi Testnevelési Főiskolára lehet gondolnunk, ahol Klebersberg intézményesítette a magyar testnevelésnek a közoktatásban betöltött szerepét, és nyilván ez kéz a kézben járt a Levente mozgalommal is. Az éppen 100 éve 1926 májusában bemutatott filmhíradó részlet, ami ezzel a témával foglalkozik, szintén kiemelte ezt a tényezőt, illetve hát ekkora már bizonyos fajta szertartások is kialakulnak, hiszen zászlószentelésekre kerül például sor.
Hogyha megnézzük a filmhíradónak a felvételét, lehet azt mondani, hogy mai szemmel komikus. Egy kicsit viccesnek tűnő gyakorlatokat mutatnak be, de lehet, hogy itt igazából nem csak erről volt szó, hanem talán arról is, amit ön is említett, hogy a testnevelés, a testmozgásnak a fontossága, plusz egyfajta mozgósítás, hogy lehet csapatban dolgozni, hogy lehet a fiatal férfiakat, nem azt mondom, hogy 6 testben, hanem azt mondom, hogy egy csapatban foglalkoztatni.
Ez mindenképpen elmondható erről, és néha tényleg a mai szemmel már komikusnak tűnő gyakorlatokat is hajtottak végre az akkori fiatalok, de mégis ennek fontos szerepe volt abban a tekintetben, hogy a testnevelésben a kortársak öndisziplinát láttak, amely növeli az embernek a tartását, vagy a morális meggyőződését is akár. Tehát igazából picit katonai szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Majd aztán a későbbiekben a Levente mozgalom történetében és a 30-as években ez még egyértelműbbé válik. Itt 1926-ban egy olyan korszakban vagyunk, amely azt mondható, hogy egyfajta békés időszak képét mutatta a kortársak felé, tehát hát viszonylag messze vagyunk az első világháborúnak a veszteségeitől, katasztrófájától, és mivel nem az a közép-politikai életben egyértelműen a békemozgalmak voltak erősebbek, akkor hát csak gondoljunk csak például a Brian-féle francia elnökféle verdöni beszédre, ami 10 éves évfordulán a verdöni csatának elhangzott. Ő is megbékélésre törekedett, akkor a német politikum is megbékélésre törekedett. A magyar Levente mozgalomban is ez figyelhető meg ekkoriban, hogy talán a testnevelési jellegnek ez a békésebb aspektusa tűnhetett fel a kortársaknak. Nem kislabdahajítást vettek föl ezen a filmhíradó felvételen is, ami így át a gránadobásnak az előszobája igazából. Ekkoriban nem érvényesült még az a meglátás, hogy 1930-as években már jobban megjelenik, és a világháború éveiben pedig egyértelműen uralkodóvá válik, az pedig úgy hangzott, volt is erről több híres plakát, hogy a sport mindig honvédelem.
Akkor ez azt is jelenti, hogy a Levente mozgalom az mindenféleképpen a kulturális tárcához tartozik. Itt még a hadügyhöz még nincs köze.
Így van. Tehát egyértelműen a kultuszminisztériumnak a hatásköre volt az egész kérdés. Ugye ezt azért is meg kell tenni, mert azért ne feledjük, korábbi műsorokban is beszélgettünk többször erről, de az ország kontroll alatt van még ekkor. Tehát a Népszövetség azt figyelte például, hogy a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumnak milyen hatáskörei vannak, mire van befolyása, de nem lehetett nyíltan azt mondani, hogy tulajdonképpen azért csinálják ezt az egész mozgalmat, hogy aztán majd egy újra fegyverkezés történjen meg, és akkor tulajdonképpen hát egy fegyveres úton történjen meg a revízió. Tehát ez vigyázni kell. akkoriban, hogy az ország szuverenitás akkor még korlátozottnak volt mondható, és ezért egyértelműen ez a Klebersberg-féle úgymond polgári, most nevezzük így, nem talán a legszerencsésebb jelző, de mindenképpen ez az aspektus érvényesült inkább.
21 éves korig fiúkról beszélünk, a lányok ebbe a csoportba nem tartoztak, akkor ez egy kötelező dolog volt Leventének lenni, hogyha éppen nem járt iskolába, hogyha már nem volt tanköteles, hogyha már iskolai testnevelés órákon nem vett részt?
A jogszabályi determináció szerint elvileg igen. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy ezt tartalommal feltölteni még 1925-26-ra sem sikerült, különösen a közoktatásban már nem részvevő korosztályokra gondolva így.
Hát egy-két óra lett volna?
Így van, de hát gondoljunk bele például, hogy egy Alföldön egy zsellér családot elérni azért nem volt könnyű az akkori viszonyok között. Ugye Klebers meg jelentősen javított az iskolázottsági arányokon, ennek a hatása már látszódott 1926-ra, de hát még mindig viszonylag egy jelentékeny számú gyermek nem nagyon volt része a közoktatásnak, tehát maximum néhány elemét jártak ki. Ugye Klebers meg törekedett arra, hogy minél több osztályt végezzenek el ezek az emberek is, de tény a tény, hogy az elérés azért messze nem volt tökéletes.
A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál.
Mészáros Gyulát megfosztották tanári állásától a törökök. Mészáros Gyula, akinek nevét a frankhamisítási üggyel is gyakran hozzák kapcsolatba, tudvalevőleg az angolai egyetemen volt tanár. Legutóbb, amikor a török kormány a frankügy fordulatairól tudomást szerzett, Mészáros Gyulát állásából azonnal elbocsátotta, és sem fizetést, sem nyugdíjat nem ad neki. Mészáros most feleségével és két gyermekével Konstantinápolyban nagy nyomorban van. Erről levélben értesítette egyik budapesti jóbarátját, és arra kérte, szerezzen neki a budapesti bíróságtól, lehetőleg a frankügyet tárgyaló tanácstól hivatalos bizonyítványt arról, hogy nem vádlottja a frankügynek, mert különben éhhalára van ítélve. Debrecen 1 milliárdot kap kislakások építésére. Debrecen városát értesítette Vas József népjóléti miniszter, hogy kislakások építésére 1 milliárd korona állami kölcsönt utal ki a városnak. Azzal a feltétellel, hogy a város a maga részéről szintén 1 milliárdot kölcsönöz lakásépítés céljaira. A felépítendő lakásokban elsősorban a lakás nélküli egyetemi tanárokat és köztisztviselőket kívánja elhelyeztetni a népjóléti miniszter. Hanzi Gauthier nem tűnt el, csak kitagadta a családja. A Magyarország május 6-ai számában Hanzi az egyik cirkuszban eltűnt, a másikban menyasszony lett cím alatt megjelent cikkre vonatkozóan Gauthier Louis és Gauthier Johanna következő közlését kéri. Nem felel meg a valóságnak, hogy Hanzi Gauthier eltűnt, továbbá, hogy őt bárki is kereste volna, mert csak most tuha atya van. Nem felel meg a valóságnak, hogy súlyos testi fenyítést alkalmaztak ellene, valamint, hogy mostóapja akár az állítólagos eltűnés előtt, akár máskor rettenetesen megverte volna. Ellenben igaz az, hogy Hanzi Gauthiert családjuk köréből el kellett távolítaniuk, azért, mert viselkedésével erre okot szolgáltatott, és könyörgése dacára sem fogadtuk őt vissza családi körünkbe.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban, viszont hallásra. Hamarosan hírekkel jelentkezünk.